Dr. Kovács Zoltán atya műsora Szűz Mária Isten anyaságáról.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat! Mit jelent az, hogy Szűz Mária Isten anyja? Január 1-je a katolikus hívők számára nem csak és nem is elsősorban új év ünnepe. Karácsony 8-át méltán zárjuk le azzal a Mária ünneppel, mely a karácsony titkát a szűzanya részéről tárja elénk. Mária Isten anyja. A katolikus egyház Máriára vonatkozó tanítása négy alappilléren nyugszik. A négy Mária dogmán.
Mária Isten anyasága,
örök szüzessége, szeplőtelen fogantatása és testestül lelkestül történt mennybevitele négy olyan hittétel, mely minden katolikus hívő számára követendő. Értelmünkkel és akaratunkkal kell követni egyházunk hivatalos tanítását. A hittételek mondani valóját meg kell értenünk, s ha még hiányosságaink lennének, pótolnunk kell azokat. Ha pedig kételjeink támadnak, erkölcsi kötelességünk mélyíteni tudásunkat, utána olvasni, papot, teológust megkérdezni a számunkra nem világos kérdésekről. Hiszen amint a kis Jézusról tanítja Szent Lukács, a gyermek pedig növekedett és erősödött, telve bölcsességgel, és az Isten kegyelme volt vele, ugyanúgy mi sem születhetünk teljes hitbéli tudással, hanem meg kell ismernünk hitünket, és folytonosan növekednünk kell ismeretében. És ez a növekedés rajtunk is múlik. Mária Isten anyaságának dogmája is egy másik hittétel tisztázása közben született. Először Krisztus Isten emberségét kellett világosan látni, s miután dogmává kristályosodott ki a tanítás, hogy Krisztus valóságos Isten és valóságos ember, s e két természetet hordozza ő egyetlen személyében, innen már csak egy lépés volt Máriáról nyilatkozni. Az egyház a 431-es efezusi zsinaton alexandriai Ciril kifejezését találta alkalmasnak arra, hogy Mária szerepét is meghatározza. Ő a Teotókosz, vagyis az Isten szülő. De most térjünk vissza Máriához. Míg az ő Isten anyaságát január 1-én saját főünneppel üljük meg, szeplőtelen fogantatását december 8-án, mennybevitelét pedig augusztus 15-én, jogosan kérdezi a figyelmes hallgató, hol maradt a negyedik dogma, az örök szüzesség. Valóban ez nem kapott önálló ünnepet, de nem véletlenül. Az Isten anyaság és az örök szüzesség Mária életében annyira elválaszthatatlanok egymástól, annyira egyik a másikból következik, hogy valójában együtt ünnepeljük e két hitigasságot karácsony 8. napján. Két különálló dogma, de mintha ikrek lennének. Mária szüzessége előkészíti a megváltó születését, és jelként áll előttünk. Megmutatja azt az ősi, ártatlan, tiszta állapotot, amilyennek a teremtő az első embereket megalkotta, s amilyenek majd az örök boldogságban leszünk. Ezt az állapotot hivatott helyreállítani az Isten fia, s aki a keresztség folytán részesül az ő isteni életéből, annak megnyílik az út az ő országa felé, ahol ez a kegyelemmel teljes állapot vár majd ránk is. Szent Lukács kétszer is említi evangéliumának második fejezetében, hogy Mária szívébe vési a Jézusról hallottakat, és el-elgondolkodik rajtuk. Ez az ő Isten anyaságának egyik forrása. Hithű zsidó lányként olyan nevelésben részesült, melynek szerves része volt az Isten igéjéről való elmélkedés, annak hallgatása és hűséges továbbadása. Mária az angyali üdvözletkori szívébe véste Isten szavait, és élete teljes átadásával válaszolt a mennyei hírnöknek, ahogy több egyházi író is utal rá, szívében és méhében is fogant. Ez volt Isten terve. A mennyei atya egyetlen fia asszonytól akart megszületni, hogy ezzel vegye magára emberi természetünket. Szent Pál írja a Galatáknak, amikor elérkezett az idők teljessége, Isten elküldte fiát, aki asszonytól született, alávetette magát a mózesi törvénynek, hogy megszabadítson minket a törvény szolgaságából, és a fogadott fiúságot elnyerjük. Mária anyasága tehát valóságos, mondhatni, hús-vér anyaság. Isten fia tehetetlen, egyszerű kisgyermekként fekszik a betlehemi jászolban, ahol Mária és József védik és gondozzák őt, s adják majd a világnak. Mária édesanyai szívével támaszt nyújt fiának. Úgy születésekor, mint majdan a kereszt alatt. S a Jézus születésének és megváltó kereszt halálának köszönhetően mi magunk is elnyerítük a fogadott fiúságot, akkor ez azt jelenti, hogy Mária nem csak Krisztus anyja, hanem a mi édesanyánk is. Méltán nevezi őt 6. Pál pápa egyházunk anyjának, ha hittel valljuk, hogy az egyház Krisztus teste, melyben Isten fia a fő, mi pedig annak tagjai vagyunk, akkor Mária mi édesanyánk is. A kereszten haldokló üdvözítő János apostolt Máriának ajánlja, Máriát pedig Jánosnak. Az apostol az egyház egyik oszlopa, méltán személyisíti meg tehát az egyház egészét, s Jánosban mi, az egyház tagjai is, Mária édesanyai gondjaira lettünk bízva. Ő, aki világra szülte Krisztus valóságos testét, jelen volt Krisztus, misztikus értelemben vett testének, az egyháznak születésénél is. S amint édesanyai szívével kísérte Jézus életútját, úgy kíséri az egyházét is. Mária már otthon van a mennyei atyánál. Onnan imádkozik gyermekeiért, hathatós közbenjárásával. Benne mi is lelki támaszt találhatunk, hiszen ő tudja, mit jelent megvetetnek lenni, menekülni, a periférián élni, fiával együtt szenvedni, átérve vele kínhalálát. De tudja azt is, hogy az Istenbe vetett bizalmat maga az Úr jutalmazza meg. A betlehemi gyermekmészárlás elüli menekülés éjszakájában a világ üdvözítője született meg, s nagypéntek tragédiája sem maradandó értékveszteség, mert a föltámadással az Atya igazolta a fiú istenségét. Mária pedig ennek a fiúnak az anyja, s az ő közbenjárása sok és sokféle kegyelmet képes kiesdeni mindannyiunk számára. Forduljunk ezért hozzá, mennyei édesanyánkhoz, mi is, gyermeki bizalommal.
Mária istenanyaságának a témája rengeteg kérdést vethet fel nekünk, mai hallgatóknak, mai gondolkodó embereknek. Beszélgessünk el együtt, egy teológus hölgy a vendégem.
Az istenanyaságának a dogmája az ugye a történelem során a legelső dogma volt, és ez a szó összetétel, ez a teotokosz, ez tulajdonképpen két krisztológiai dogmára mutat rá. Elgondolkodtam rajta, hogy ugye ha a teosz szó benne van ebben a kifejezésben, akkor ez egyrészt bizonyítja Krisztusnak az istenségét, ugyanakkor a tiktó ige, ugye a szülni, az pedig éppen az emberségére utal. No már most elgondolkodtató, hogy a legelső mariológiai dogma egyenesen két krisztológiai dogmára mutat rá. Ez vajon tudatos cselekvése az egyháznak, vagy ettől függetlenül ez egy mariológiai dogma?
Igen, sokan nevezik úgy, kicsit gúnyosan is, hogy krisztológiai dogmának a mellékterméke. De valójában nem erről van szó. Tény, hogy először Krisztus istenségét és emberségét, valóságos istenségét, valóságos emberségét kellett teljesen tisztázni. Ebből már tényleg egy lépés volt az, hogy ha Krisztus valóságos Isten és valóságos ember, akkor Mária kicsoda az ő életében. Mária, elmondhatjuk, hogy Isten szülő. Éppen ahogy nagyon szépen kettészetted ezt a szót, hogy teosz, tókosz, Isten szülő. Tehát Isten fiát hozta világra, aki valóságos Isten, viszont azzal, hogy szülő, azzal, hogy megszült emberi módon, az a pont az emberségét domborítja ki. Nem véletlen Máriáról is meg kellett az egyháznak alkotnia ezt a pontos képet, hogy ne egy legendás elem legyen, hanem világosan lássuk az ő szerepét is az üdvösség történetben, és Krisztusnak az életében és művében.
Vannak ugyanakkor nagyon érdekes dolgok, hiszen Máriával kapcsolatban vannak félreérthetőnek tűnő megszólítások, például a Loreto Litániában elhangzik egy ilyen megszólítás, hogy teremtőnk anyja. Na most azt sejteném, hogy itt ugye a válasz az a Krisztusnak a személyében rejlik, aki ugye a két természetet magában egyesíti, istenséget az emberséggel. Hát ugyanakkor ugye a népies fülnek a hallatára ez a teremtőnk anya megszólítás, ez lehet, hogy bizarnak tűnne. Erről esetleg valamit, ha tudhatnánk?
Igen, többen is föltették már nekem ezt a kérdést. Valóban a teremtő, ugye, akiről azt valljuk, hogy minden előtt létezett, öröktől fogva létezik, ki megalkotta a világot, az egész mindenséget, aki kezdet nélküli, és nem lesz vége, tehát idő fölött áll. Nagyon jó kérdés, hogy a teremtő Isten, szóval neki anyja lenne. Tisztázni kell itt a fogalmat valójában, miről van szó. Itt arról van szó, hogy a teremtés művében jelen volt a fiú Isten. Hiszen Isten az ige által teremt. Legyen. Legyen világosság, teremtsünk embert. És ez a létbehívó szó, Istennek ez a kifejezése, ez az igéje, ez a második isteni személy. A fiú Isten ugyanúgy jelen volt a teremtés művében. Jelen volt öröktől fogva az atyánál, a Szent Háromságban. Éppen ezért mondhatjuk, hogy ugyanez a teremtő ige. Jelen volt a teremtésnél, testesült meg Mária méhében, és született meg, mint Krisztus. Máriától, Szentlélek műve által. Ezért mondhatjuk, hogy teremtőnk anyja. Nyilván nem úgy, hogy előbb létezett volna Mária, mint a teremtő Isten, mert ez aztán tényleg nagyon abszurd lenne. De az az ige, amely jelen volt a teremtésnél, ugyanaz érkezett el Mária közvetítésével hozzánk.
Hát menjünk mélyebbre. Egy nagyon érdekes gondolat volt számomra ebben a előadásban, amikor azt mondott, hogy Mária szüzessége előkészíti a megváltó születését, és jelként áll előttünk. Megmutatja azt az ősi, ártatlan, tiszta állapotot, ami ennek a teremtő az első embereket megalkotta. Hát mindig is azt gondoltam, hogy a minta ember az Máriának egy más dogmájához köthető, egy másik realitáshoz, épp a szeplőtelen fogantatásra gondolok. Szeplőtelen fogantatás ünnepén a liturgiában el is hangzik ez a kifejezés az egyik könyörgésben, hogy a Földön megjelent a bűn nélküli ember. Mit értesz ez alatt, hogy Máriának a szüzességét teszed ide elénk, mint jelet? Persze próbálgattam megválaszolni magamnak ezt a dolgot. Jelentheti ez talán azt, hogy a mai világban egyrészt talán azért, mert annyira elértékteledett a szüzességnek a fogalma, vagy pedig lehet, hogy azért mondod ezt jelnek, hiszen a szüzesség az az út valóban, amin keresztül Isten fia megtestesült. De hát ezek ilyen kapisgások. Mit értesz te ez alatt, hogy ezt mondod jelnek?
Először is szerintem azt kell világosan látni, hogy itt egy connexio mysterium van. Tehát a hit titkoknak a teljes összefonódása. Ahogy említettem előbb, az Isten anyaság és az örök szüzesség, mintha ikrek lennének, mint két dogma, mint két hitigasság. Egyik nem létezik a másik nélkül. Egyikből következik a másik. Ugyanígy Máriának az életszentsége és szeplőtelen fogantatása, ezek is nagyon szoros kapcsolatba állnak vele. Nos, a szüzességet miért hoztam ki belőle? Éppen ezért, ahogy te is értelmezted, egy nagyon-nagyon mély értelme van. A szüzességből már jön a jegyesség, jön a hűség, jön az Istennek szenteltség. A szeplőtelen fogantatás talán, nagyon jól értsük, egy picit el is távolítja ilyen szempontból Máriát az embertől, mert az, hogy kegyelemmel teljes.
A szüzesség is eltávolító értékű sajnos. Olyan fogalom, amit nem szívesen hallgatnak meg az emberek.
Ez tény. Igazad van, hogy nem szívesen hallgatják meg, mert nem érték. Manapság, hát számunkra érték. Viszont nem értékelik, sőt szégyennek tartják. Tehát így érted, ugye? Úgy értettem viszont, hogy eltávolítja, hogy az, hogy kegyelemmel teljes, szóval, hogy valaki már így fogantatott, ezzel úgymond nem veszük fel a versenyt soha. Viszont a szüzességgel, tisztasággal, Istennek szenteltséggel ezzel még fölvehetjük. Tehát az ember még képes azért Krisztus útjára lépni. Még akkor is, hogyha korábban nem ezt az utat követte. Képes még megszentelődni.
Érdekes hozzáállás, igen, ez egy kicsit olyan néző, hogy hát mindenképpen ugyanafelé a cél felé törekszünk, próbáljuk megnézni, hogy melyik a legközvetlenebb út, de ez azt hiszem, hogy mind a két út elég nehéz. Bármelyik felől közelítünk mai ember számára, mindannyiunk számára, és úgy egyáltalán a nem hívő emberek számára, és nem, vagy nem keresztény értékrend szerint élők számára. Tehát akár a szeplőtelen fogantatás, akár maga a szüzesség, azt hiszem, hogy egyformán, hogy úgy azt nem mondjam, botrányos kifejezés. No, mindegy, ezen talán még lehet rágódni, viszont még lenne pár kérdésem, amikre szintén szeretnék választ kapni.
Még előbb, ne ragudj, befejezném ezt, mert eszembe jutott, hogy ugye a szüzességnek mi az értelme. Egy mély értelmet kapott ez már az Ószövetségben is, sőt, az Ószövetséget követő zsidó bölcseleti írásokban is. Ott nagyon szépen elemzik a zsidó szerzők a földnek az érintetlenségét, a földnek a szüzességét, az édenkertnek az érintetlenségét, amelyből létrejött a teremtő atya szándékára, ugye az új ember, a szűz Ádám és a szűz Éva. És akkor itt már ne is említsük ugye a párhuzamokat Éva Mária között, ami az egyházatyáknál annyira közkedvelt volt. Ugyanakkor a világ megváltójának az érdeme, tehát ez készítette elő. Nem egy egyszerű szüzességről van, ez egy örök szüzességről, amely a szülés közben, a szülés után is megmaradt. Tehát végig kísérte Mária életét. És hát természetesen előtte is, persze, igen. Tehát ugye az a legkevésbé vitatott, még ugye a protestánsok által is sokszor az a leginkább elfogadott, az, hogy közben, az, hogy utána, az már elég nagy problémákat okoz sokszor, de mindez nem Máriának az érdeme, mert Mária kegyelemmel teljes. Ez a megváltó érdeme rá kivetítve, illetve mint egy bölcsője ennek a megtestesült igének. Így volt méltó. Vagy az Isten tervében ez így volt jelen. Én így gondolom el.
Igen, mindenképp érdekes, az apokrifeket is éppen a napokban olvastam, és érdekes, hogy ott is mennyire nagy hangsúlyt fektetnek erre, ugye, hogy Józsefnek adják a templomban nevelt szüzet megőrzésre. Nem is önmagában a szüzesség értékével lenne az én problémám, hanem valóban ezzel, hogy ezt emeltet ki jelként. De akkor megkaptam a választ, mert azt mondod, hogy a Krisztusra vonatkozó szempontok miatt kell a szüzességre orientálódni, illetve most eszembe jutott egy új gondolat, hogy talán azért is jó ezt jelként kiemelni, hiszen az ő anyasága mindenképpen egyedi. Egyrészt egyedi, mert ugye Isten szüli a világra, másrészt egyedi, mert szűzi anyaság. Ehhez kapcsolódna a következő kérdésem. Általában ezt szokták kiemelni, és te is erről beszélsz, hogy Mária mi anyánk. Ugyanakkor Kantele Messánál olvastam egy érdekes gondolatot, amikor arról beszél, hogy mi mindnyájan lehetünk Krisztus anyja, és nem Kantele Messa találta ezt föl, hiszen maga Jézus mondja azt, hogy mindaz, aki megteszi akaratomat, az az én testvérem, nővérem és anyám, ugye? Ezzel esetleg gyakorlati szinten mit tudnánk kezdeni, hogy Mária a mi anyánk, illetve mi szintén lehetünk vele együtt Krisztus anyja.
Természetesen lelkisíkon értendő az egész. Egy nagyon mély kapcsolatra utal ez az egész. Mit jelent az anyaság? Itt az egyházból kapunk választ, ugyanis ugye Mária, ugye a Lumen Gentium is fogalmaz, őstípusa, ősmintája, arkétiposza az egyháznak. Tehát Máriában is megtalálható ugyanúgy az anyaság, ugyanúgy a szüzesség, jegyesség, mint ahogy az egyházban. De most ez az anyaság, amely a Szentlélek hatására adja a világnak Krisztust, valahogy ez az, amit nekünk is meg kell élnünk a mi életünkben. A Szentlélek hatására fogadjon meg a szívünkben az ige, amit hallottunk. A Szentlélek legyen az, aki megtermékenyíti bennünk az Isten igét. A Szentlélekben való élet, amit kevésszer szoktak hangsúlyozni Mária életében, pedig nagyon benne van, ez adja meg nekünk is azt, hogy mi is átéljünk így az egyház anyánkkal együtt egy ilyen testvériséget, vagy ha úgy tetszik, akkor anyaságot. És hát ugye az anyaságnak az értéke. Mert itt beszéltünk arról, hogy a szüzesség leértékelődött manapság, nem értékelik sokan rendesen, hogy egyességet is szégyennek tartják, nem várják ki azt az időt hűségbe. Ugye az anyaság, az még lehet, hogy egy fokkal jobban áll a helyzetet, hogy nem sokáig. Tehát az anyaság is zuhanó repülésben van. Nagyon-nagyon erősen. És úgy érzem, hogy ennek az értékét kell újra megtalálni, mert az anyaság érték ugyanúgy, mint ahogy a múltban az volt, és ha Máriára tekintünk, akkor megláthatjuk azt, hogy ebben nem egy szégyent kell látnunk, nem egy olyan dolgot, olyan terhet, amely elől menekülni kell, hanem egy olyan komoly hivatás, melyre komolyan kell készülni, és nem egyedül, hanem a Szentlélek erejéből, amely egyedül kompetens arra, hogy emberi életeket hozzon a világra egy szentségi házasságban, és nevelje őket igaz emberré. Tehát ennek az értéke, a legitimitása igenis megvan. Rajtunk keresztényeken sok múlik, hogy milyen tanúságot teszünk, illetve hogy a magyarok nagyasszonya számunkra, a magyar emberek számára mit mond? Ugye Magyarországon se sokkal jobb a helyzet. Igazából nekünk is rá kell tekintenünk a mi nagyasszonyunkra, aki a történelem során mindig előttünk állt az ő anyaságával, az ő példájával, hogy hogyan éljük meg az anyaságot Isten akarata szerint, mint értéket, amit védeni kell. Persze vannak olyan szituációk, ahol ezt a lelki értelembe vett anyaságot azért meg kell élni, noha fizikai anyaságról nem beszélhetünk. Például valaki még nem találta meg ugye azt az embert, akivel leélje az életét. Szüzességben él, Esetleg megkérdezhetném, hogy erről mit gondolsz? Így mariológiai témában?
Ez mindenképpen nagyon aktuális a mai világban. Rengeteg fiatal nő van, akik az anyaságot igenis értéknek tartják, ugyanakkor nem nincs lehetőségük ezt megélni. Hát az ember keresi a választ, ez egyáltalán nem könnyű. Egy gondolat jut mindig nekem például az eszembe. Egyszer igen azt mondta valaki, hogy úgy kell élni ebben a világban, ahogyan Mária járt, ment el Erzsébethez hordozni a Krisztust. Ezt úgy is mondhatjuk, hogy egy örökké tartó úrnapi körmenet az élet. Hogy ez aztán az egyes embernek ez mennyire vigasztaló, ezt nem tudom megítélni. Ezek nagyon nehéz területek. De mindenképpen úgy reális, hogyha nagyon komolyan vesszük itt a hitet, itt csak abba lehet kapaszkodni. Ez egy olyan terület, ahol elevenen, húsba vágóan kell megélni azt, amit a szánkkal vallunk. Lenne még egy perspektíva, amire érdemes volna kitérni. Az ökumenizmussal kapcsolatban, ugye azt hiszem, hogy tévnézetek, amikor azokat halljuk, hogy a protestáns testvérek elutasítják Máriát, meg nem vetnek rá különösebben jó fényt, nem érdemli meg, ugyanolyan ember volt, mint mi. Ezzel szemben éppen tegnap olvastam Luthertől olyan idézeteket, ahol igenis kiáll amellett, hogy Mária Isten anyja. Márpedig akkor elgondolkodtató ez a dolog, hogy ez egy további kapocs lehetne a Szentlélek egyesítő ereje mellett, hiszen ha ez egy olyan pont Mária istenanyjasága, ahol meg tudunk egyezni, akkor ez egy újabb lehetőség arra, hogy testvérként tudjunk egymás mellett állni.
Igen, nagyon jogos problémafelvetés, és úgy érzem, hogy itt nem csak a nagy elméleti ökumenizmus szintjén működik a dolog, hanem gyakorlatban is. Minden protestáns testvérünk elismeri ezt így, hogy Mária világra szülte az üdvözítőt, tehát aki vallja Jézusnak az istenségét, az vallja azt, hogy Mária Isten szülő. Ezzel nincs is probléma. Pontosan, ahogy mondtad, egy összekötő kapocs lehet, ugye a dialógusban, hiszen az anyaság az azért nagyon közel áll az emberhez. Ezt a legegyszerűbb gondolkodású ember is fölfogja, milyen mély értelme van az anyaságnak. Azt kell itt igazából tisztázni, amit a II. Vatikáni zsinat nagyon szépen ki is fejt, és mindenki számára világos kell, hogy legyen protestáns testvérek számára is, hogy noha óhatatlan, sajnos néha vannak túlkapások, voltak túlkapások a történelem során, néha a népi vallásosság elszaladt olyan irányba, ahol a tanítóhivatal nem ellenőrizte eléggé, de mi katolikusok, ahogy te is mondtad, egyszerű embernek tekintjük Máriát, nem imádjuk őt. Tehát az ő Isten anyasága nem emeli őt Isten szintjére, különösen nem fi. Mária ember marad az ő egyszerű emberségében, különleges kegyelem folytán így szüli a világra az Isten fiát. Ez egy kapcsolódási pont lehet mindannyiunk számára, és megláthatjuk benne is a mi identitásunkat, a mi hivatásunkat. És még ide kapcsolódna, mint mondom, iker valóság, az örök szüzesség, hogy az első említetted Luthert, az első protestánsok lutheri generációja töretlenül vallotta az örök szüzességet. Tehát a szülés előtt, közben, után. Utána jött egy következő generáció, ahol szinte mindenki tagadta, most pedig úgy megoszlanak a vélemények, van, aki mellette van, van, aki ellene. A szülés előtti szüzességgel általában nincs úgy probléma protestáns téren, közben, utána, azzal már úgy akadnak problémák. Ortodox testvéreinkkel abszolút nincs probléma. Az istenanyaság az egyedüli, ahol elindulhatunk. Nagyon szépen megköszönöm neked az értelmes beszélgetést, és ezzel búcsúzom kedves hallgatóinktól is, hogy bízzuk magunkat Isten anyja közbenjárásába, mint Isten gyermekei, gyermeki bizalommal forduljunk hozzá. Dicsértessék a Jézus Krisztus!